8 million mysteries. In the naked body, can't even sight.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Hogy készül a serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak!
Jó estét!
És szeretettel üdvözlők a mi vendégünket, Mészáros Gábort, a Csokkomi. Így mondják helyesen?
Igen, jó estét kívánok, Mészáros Gábor.
Üdvözlök Csokkomi, ilyen szoktuk. Franciák Csokkomi.
Csokkomi. Törés lesz benne.
Mi Csokkomiként indultunk el alapvetően, nem beszélek franciául, úgyhogy lehet, hogy csak ez az oka.
A is várjuk.
És még mihez nem ért, azt mondja, legyen olyan kedves, nem feltétlenül erre vagyunk kíváncsiak, de hogy ahogy azt a műsor előtt is önnek jeleztem, Pincés Marianna ajánlotta önt a figyelmünkbe, azzal a felütéssel, hogy mélyen meghajtja a fejét az előtt, a szakmai tudás előtt, amit ön összeszedett az évek során, mert ahogy a honlapon is lehet olvasni, ön felépített a nullából, a semmiből egy olyan vállalkozást, ami ma már, tehát csokoládékat készít, és ma már nemzetközi díjas termékekkel rendelkeznek, és mindezt, ha nem is egy személyben, de azt olvastam, hogy ön ennek a cégnek a menedzsere, a beszerzője, a kitalálója, mindenese is.
Multifunkciós.
Igen, multifunkciós lett. Mert hogy kezdődött ez a pálya, vagy honnan indult?
Hát igazán köszönet a Mariannak, hogy ilyen kedvesen felvezette.
Remélem,
és ajánlotta. Igen, tehát alapvetően tudni kell, hogy én nem vagyok cukrász, sokan azt gondolják, hogy biztos van valamilyen hasonló jellegű előképesítésem, vagy képzettségem, de nincs, én alapvetően közgazdász végzettséggel rendelkezem, és az egyetem elvégzését követően egy kis kitérővel elég sokat, 7 évet dolgoztam egyébként egy hazai sörös sörgyártó vállalatnak.
Teljesen szakmában.
Igen, abszolút. Trade marketing menedzsereként, ahonnan a 2008-9-es válságnak köszönhetően volt egy létszámleépítés, el kellett jönnöm 2009 elején, és akkor én eldöntöttem, hogy nem szeretnék újból multinacionális cégnél dolgozni, valamilyen gasztrómiához köthető tevékenységet szeretnék folytatni, mert mindig is nagyon-nagyon érdekelt a gasztrómia világa. És igazából voltak különböző ötletek, de tőke nem volt hozzá, és a gazdasági válság révén újonnan induló vállalkozásnak hát szinte esélytelen
abszolút
volt.
Hitelképességem.
Igen, esélytelen volt hitelhez hozzájutni, és akkor elkezdtem keresgélni olyan jellegű területeket, amelyhez nem szükséges hatalmas nagy összegű kezdeti tőke. Így keveredtem igazából a csokoládé világába, mert rájöttem, hogyha manufakturális keretek között, kis mennyiségben, tényleg szó szerint egymagam, ha készítek csokoládét, akkor annak nincs olyan eszközigénye, nincs olyan tőkeigénye, amit ne tudnék meglépni, és igazából egy üzleti lehetőséget láttam benne, tehát én nem rajongtam különösebben a csokoládékért akkoriban.
Hogy lapozgattad a gasztró újságokat, vagy beszélgettél barátokkal, hogy mi az, amit el lehet indítani, hát hogy pont a csokoládé? Túl azon, hogy ez egy valóban egy, nem egy nagy szegmense.
Alapvetően én azt láttam, hogy tehát kerestem a lehetőségeket. Étterem, mint olyan...
Étterem, kávézó,
igen. De azért ott súlyos 10 milliókkal. technológia, stb. Tehát, hogy ezek mind olyan komoly beruházást igénylő dolgok, amit láttam, hogy egyébként nem fog tudni meglépni, megugrani, és elkezdtem pusztán kicsit jobban körülnézni. Hát amikor munkanélküli az ember, akkor 0-24-ben van ideje egyébként a lehetőségeket bogarászni, és igazából így keveredtem a csokoládé mellé, mert nem tudtam, hogy kell egy csokoládét készíteni, de utána jártam, hogy nézzük meg, hogy mi lenne, ha a csokoládéval foglalkoznék, mi szükséges hozzá, nyilván nem ipari léptékben, nincs ehhez nyilván tőkém, hanem kis manufakturális körülmények között, milyen jellegű csokoládégyártók vannak. Aztán rájöttem, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kevesen. Ma is egyébként, de akkor még kevesebben. Külföldön is relatíve pici piac volt ez, de láttam egyébként olyan jó példákat, amik inspiráltak, és amik megtetszettek, és hát próbáltam összegyúrni egyébként valamit a piaci információkból, és így indultam el.
Hol lehet meghúzni a határt? Tehát hol nem kötünk kompromisszumot a minőség terére és a mennyiségre? Uh-huh. Vagy úgy, mint egy céges részen elő tudunk úgy állítani, hogy már elnézést közgazdászként haszon is legyen, viszont sorbújjonnak az elképzeléseid a minőség terén.
Igen, hát régen, hogy közgazdász fők, nyilvánvalóan nekem a legfontosabb megközelítés az üzleti jelleg volt, és abból az irányból történő megközelítés alapján mentem bele a dologba, tehát és eleinte nem azt mondom, hogy másodlagos volt, hogy mit gyártunk, mert nyilván ez nem igaz, hiszen pontosan tudtam, hogy ha nem lesz jó a termék, akkor nem lesz piacképes, de nyilvánvalóan én azt néztem meg, hogy ebben van-e üzleti lehetőség. És amikor feltérképeztem a piacot, megnéztem a hazai kínálatot, a külföldi kínálatot, megnéztem a külföldi készítőket, hogy külföldön milyen jellegű termékeket készítenek, akkor láttam azt, hogy Magyarország messze-messze nem tart egyébként abban a stádiumban, mint amilyen stádiumban mondjuk egy francia, belga, olasz, bármilyen csokoládékészítők vagy csokoládé piacot jellemzi. És ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy ebben jó lehetek. Most két esélyes a dolog, azért nem foglalkoznak Magyarországon ezzel ilyen mélységben, ilyen minőségben és szinten, mert már sokan belebuktak, vagy még sokan nem fedezték fel ezt a területet. Én ez utóbbit gondoltam, utólag nyilván bebizonyosodott, hogy igazam volt, mert egyébként korábban valóban nem nagyon voltak hasonló jellegű kezdeményezések a hazai manufaktúrális csokoládépiacon, és az tényleg az élet azért minket igazolt, mert most már tényleg 16 év távlatából eljutottunk oda, hogy körülbelül 30 alkalmazottunk van. Az idejében van esélyünk arra, hogy mondjuk így alulról megközelítsük a 1,5 milliárd forintos nettó árbevételt.
Az mennyiségbe?
A nagyságrendileg azt mondom, hogy ilyen 100 tonna késztermék. Ebben benne a csokoládé, a felhasznált magvak, gyümölcsök, stb. Tehát amit úgy kész, összességében nyilván készítünk lekvárt is, tehát összességében nagyjából ez 100 tonna terméket jelent.
De laikusként gondolkozva, tehát van új a nap alatt? Mert mi laikusok elindulunk abban, hogy egy 82%-os kakaótartalmú csokoládé, és akkor ebből lehet csinálni táblás csokoládét. Vagy lukas csokoládét, lapos csokoládét. Tehát amit te is mondtad, hogy laikusként álltál a dologhoz hozzá.
Így van.
Tehát, hogy mi pör benne?
Mindenki kételkedett egyébként abban, amit én elképzeltem. Mindenki azt mondta nekem, hogy tényleg ezt miért gondolom én, tehát mindenki sörösként, Mészi a becenevem, vagy nagyon sokan úgy ismernek, hogy Mészi, miért gondolod azt, hogy te, aki a világéletedet egyébként a sörös cégnél dolgoztál, meg egyébként a szüleim ital nagy kereskedelemmel foglalkoznak, hogy nekem pont egyébként a csokoládé világába kell elmerülni, és nem látták egyébként azt, ami az én fejemben volt vízió, hogy a csokoládé hogyan fog megjelenni, milyen vizuális gasztronómiai élményt fog nyújtani, milyen beltartalommal fog rendelkezni. Láttam, ugye amiről egyébként a csokomi termékek elismertek lettek, ugye azok a nagy 110 g-os táblás csokoládék, amiknek viszonylag nagyméretű ablaka van, mint táblás csokoládé.
Korábban... csomagolásnak van nagy ablaka?
Igen. Tehát alapvetően ilyen ehhez hasonló terméket gyártottak már nyilván külföldön korábban, tehát ezt nem mi találtuk fel, csak nem ebben a formában. Soha senki nem fektetett arra hangsúlyt, amit én láttam legalábbis, hogy más gyártók, ugye amit a csokoládéra ízesítésként mondjuk feltétet úgymond rászórnak, arra ők sosem fektettek igazán komoly hangsúlyt, hogy az egy esztétikai élmény is legyen, ne csak egy ízesítési funkcióval rendelkezzen, mondjuk egy rászórt mandula, mogyoró, bármi, amit egyébként
rászórt. Igen, mert általában azt maximum képen látjuk a csomagolás képén, így van. Tényleg már első mindig a vizualitásunk.
Így van, és ez az első lépcső egyébként, hogy van-e bizalom a termék irányába, leveszed-e a polcról, hogyha először találkozol ezzel a termékkel.
Ezek a csokoládék egyébként már ajándék számba mennek, de nem...
Abszolút.
Igen, tehát az áruk is olyan, de pillanat, volt valami közöd, mert ugye azt mondod, kérdezték Macy, de hát miért pont a csokoládé? Volt valami közöd a csokoládéhoz olyan értelemben, nem. Hogy szeretted, volt egy mese, a csokoládé című film, ahogy hiákkal az...
Különösebben nem, annyi, hogy... Egy...
Megálmodtad?
Nem. Alapvetően az én fiókomban biztos, hogy mindig volt valamilyen édesség, vagy nasi, tehát amikor az irodában mondjuk túlóráztunk, és a büfé már zárva volt, azért az nagyjából mindenki tudta, hogy nálam biztos, hogy talál valami nasit vagy édességet. Tehát nem mondom, hogy különösebben édesszájú lettem volna, de valamiért mégiscsak szerettem a csokoládékat, de én nem rendelkeztem semmilyen különleges ismeretanyaggal. Tehát azon kívül, hogy itt tej és fehér csokoládé létezik, még azt sem tudtam, hogy a fehér csokoládé miért fehér, és miért
de
nem
valami barna. Vonzalmadnak kellett lennie.
Nem volt. Nem. Egyszerűen pusztán üzleti lehetőséget láttam meg benne, és mert azért, mert a meglévő tőkémmel el tudok indulni ezen a piacon pont. Tehát, hogy ennél több nem volt. Alapvetően, és innentől indult el az a jellegű termékfejlesztés, ami gyakorlatilag a saját konyhámban és a lakásomban indult el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg a nappali elveszítette a nappali funkcióját, mert ez egy alapanyag raktárra alakult át.
És ott
csokoládét. Hát ez a konyhában történt, és raktárként funkcionált tényleg a nappali, a lakásban lévő nappali, és elkezdtem kísérletezni különböző ízek kombinációjával, mert azt is észrevettem, hogy általában a valamilyen ízesítésű csokoládék általában egy, maximum kettő különböző fűszerrel, maggal, gyümölcsel, tehát virágszirommal, mert azért használt már virágszirom. Inkább egy-kettő volt, de igazából nem fektetett senki sem komolyabb hangsúlyt annak érdekében, hogy ez egy komoly vizuális élményt is nyújtson. Tehát szép legyen, esztétikus legyen, vonzó legyen. Hogyha ránézel a csomagolásra, akkor ne egy Photoshop által kreált dolgot lássál, hanem itt gyakorlatilag a csomagolás önmaga a termék. Mert ugye az egész egy nagyon nagy méretű, most ugye rádióban ülünk, de ha jól emlékszem, ez egy 27 cm magas táblás csokoládé, amiből mondjuk 24 cm látszódik
az ablak, igen.
Az ablak, így magasságban, széltében mondjuk 104 mm-es.
Ablak.
Van az 80 is. Tehát látod, hogy mit fogsz megvásárolni, látod, hogy mit fogsz elfogyasztani, vagy ajándékozni.
De várj, Gábor, akkor te azt jelenti, hogy már az elején... gondoltad, hogy ez leginkább eladhatónak, tehát nem az ízvilágra kell fektetni a hangsúlyt, hanem a külcsínre?
Első körben azért a külcsínre, mert én egy új szereplő vagyok a piacon, és én azt gondolom, hogy
az akkor... arculatodat kerested.
Így van, és akkor fogják levenni a vásárlók a terméket a polcról, hogyha első körben, ha találkoznak ezzel a csokoládéval a polcokon, vonzó lesz. Uh-huh. Na de itt nem elég egyébként megállni, mert nyilvánvalóan, hogyha nem olyan a minőség, nem olyan az ízvilág, akkor utána nem fogják újból megvásárolni. Hosszú távra terveztem, hosszú távon szerettem volna ebből megélni, ezért rendkívül fontosnak tartottam azt, hogy beltartalmát tekintve is ez egy gasztronómiai kiemelkedő értékű termék legyen. Uh-huh. És úgy válogattam össze az alapanyagokat, aminek köszönhetően olyan különleges ízvilágú csokoládékat tudtam összeállítani, amivel nem nagyon találkoztál akkoriban a magyar piacon, vagy nem csak a magyar piacon, még akár a külföldi piacon is, ez kuriózum számba ment.
Uh-huh. Arra gondolok, amikor én magánvállalkozáson gondolkodom, akkor mindig azt mondják, hogy első körben nem lehet alkalmazottat, tehát hogyha el akarsz bármit indítani, akkor, és most az előbb is azt mondom, Jó, persze, ahhoz is kell szakember, hogy aztán valamilyen íze legyen annak a csokinak, de beszélünk a vizualitásról. A honlapon is azonnal megemlíted a designert. Tehát, hogy te akkor, amikor neki estél ennek a cégnek, vállalkozásnak, akkor rögtön volt egy designered? Hirtelenbe lett egy designered?
Igen, olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy az egyik barátom belső építész, és igazából beszélgettünk róla, hogy majd, ha én elkezdek ezzel foglalkozni, akkor nem lesz kérdés, hogy majd az ő segítségét fogom kérni. És alapvetően az ő érdeme az, hogy azok a fő kommunikációs elemek, csomagolás, logó megszületett, és ezt vittük tovább következetes módon az összes későbbi termékcsomagolás során. Tehát nyilván eleinte egyébként csak a táblás csokoládét gyártottuk, ezt a 110 grammosat. Ha jól emlékszem, 3 éven keresztül semmilyen más termékünkkel nem voltunk elérhetőek.
De abból látszott, hogy ez menni fog.
De abból látszott, hogy menni fog. Elég sokan elkezdtek hasonló, akár megtévesztésig hasonló termékeket készíteni, gyártani.
Már külsőre.
Így van, beltartalom tekintetében ők már arra nem fektettek olyan nagy hangsúlyt, mint mi. Ebből kifolyólag nyilván nem volt olyan fogyasztói élmény és visszajelzés, aminek köszönhetően újbóli vásárlásokat generáltak volna a vevőik. Ezért amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan nagyjából is tűntek a piacról ezek a versenyzők. Viszont nagyon inspirált engem az, először feldühített, hogy ilyen nagyon hasonló jellegű termék gyártásával kezdtek el mások is foglalkozni. Aztán persze rájöttem, hogy ez egy jó dolog, hát hiszen csak a jó dolgokat szokták másolni. Ami
ez így van.
Azt nem. Viszont azért mondom, hogy ez inspiráló volt, mert egyre inkább abba az irányba terelt engem, hogy olyan jellegű termékfejlesztéssel jelenjünk meg a piacon, amivel egyrészt a saját fogyasztóinknak, másrészt a konkurens szereplőknek meg tudjuk mutatni, hogy sokkal többre vagyunk képesek és hivatottak annál, mint hogy most idézőjelbetéve mondom, hogy egyszerű táblás csokoládékat gyártsunk, és így jelentek meg első körben, vagyis hát második körben a táblás csokoládé után a Raffiné névre keresztelt drazsé termékek.
Nagyon előre szaladtál, én vissza, még egyszer, hadd kanyarodjak egy pillanatra vissza, mert nem tudom elképzelni, ahogy hogy született meg az, hogy te bátorkodtál belevágni egy olyan vállalkozásba, aminek nem te vagy a dizájnere, a csokoládét úgy különösen nem szereted, tehát, hogy még úgy tűnt, hogy nem te fogsz csokoládét készi katyvasztani otthon, vagy hogy mondjam, kikeverni. Szóval, hogy jött?
Autodidakta módon elkezdtem megtanulni a csokoládék készítést.
Várj, de amikor az ötlet, tehát hogy elindult a fejedből az ötlet a csinálásig, tehát hogy mikor kezdted komolyan venni, hogy te ezt, igen, mert utána aztán a belgiumi akadémia.
Én emlékszem, hogy 2009 karácsonyán vázoltam otthon így a családi körben, hogy akkor én ezzel fogok elkezdeni foglalkozni. Ja. Persze mindenki meglepődött, de én akkor eldöntöttem, hogy akkor január első munkanapján az lesz az első dolgom, hogy elmegyek olyan csokoládé importőrhöz, aki minőségi csokoládé alapanyagokat értékesít Magyarországon, akiktől csokoládé készítők, cukrászok vásárolnak alapanyagot, és bebandukolok hozzájuk, és elkezdek felfedezni ízeket, csokoládékat, de igazából kb. Ennyi volt az elképzelés, ami meg is jelentem január első munkanapján, reggel, nyitásra, és emlékszem egyébként, az volt az első momentum és tapasztalás, hogy megkérdezték tőlem ott a csokoládé importőr cégnél, hogy tudom, hogy kell csokoládét temperálni. Én föltettem a kérdést, hogy mit kell csinálni a csokoládéval? És fogták a fejüket, hogy na hát ebből nagy baj lesz. És sok feladat áll még előttünk, és hát akkor elkezdték szépen felvilágosítani a Gáborkát, hogy hát azért ez nem olyan egyszerű, csak föl kell olvasztani a mikrohullámú sütőbe, vagy gőz fölött a csokoládét, és megolvasztjuk, és akkor utána... temperálni kell. A temperálás az nagyon összetett, komplex feladat, bétakristály szerkezet elérésére kell törekedni, és alapvetően utána lehet bármilyen jellegű csokoládéterméket is, végterméket készíteni belőle, és hát látták, hogy abszolút fogalmam sincs, hogy miről beszélnek, de nagyon nagy segítséget adtak a tekintetben, hogy kinél lehet érdemes ilyen jellegű dolgokat tanulni, hol. Magyar nyelvű szakirodalom nem volt akkor sem elérhető, szerintem egyébként most. De én elkezdtem egyrészt nyilván YouTube.
Ezt akartam pont, hogy akkor pedig már túl voltál 2-3 YouTube videón, nem?
Igen. Bár akkoriban egyébként a YouTube is teljesen másképp nézett ki, mint most, tehát hogy nem volt annyi tartalom elérhető, és nem volt ennyi minden feltöltve, mint manapság, de elkezdtem ezt a úgynevezett YouTube University-t elvégezni, és aztán rájöttem egyébként, nem olyan egyszerű ez az autodidakta csokoládé tanulási folyamat, és akkor szintén ugyanez a csokoládé importőr javasolta nekem, mert látta a lelkesedést, és tényleg valamilyen szinten bízott bennem, mert nagyon-nagyon lelkes voltam, hogy mi lenne, ha segítene megszervezni egy ilyen elsőkörös Belgiumba vezető kis csokoládé kurzust, egy nagyon-nagyon híres, neves csokoládé készítő mesternél, Filipnél, és mondtam, hogy persze, miért ne, sőt, hát nagyon örülök neki, hogyha ebben ők támogatnak, vagy segítenek abban, hogy oda én eljussak, és akkor így indult, és akkor volt egy út, lett 2-3, aztán utána már nem csak Belgiumban, hanem Franciaországban, Olaszországban is beiratkoztam különböző csokoládé készítési technikák elsajátítását oktató. Persze, eleinte én, mint mondom, üzleti lehetőséget láttam benne, aztán valamilyen szinten elmondható, hogy beleszerelmesedtem magába a csokoládé készítésbe. Tehát megtanultam egy új szakmát.
Csokoládét is megszeretted?
Abszolút. Minden nap eszem, és nagyon sok csokoládét.
Nem látszik.
Az első, vagy mostában az elmúlt 3 évben, ugye leginkább úgynevezett bintubár csokoládét fogyasztok, ami azt jelenti...
Ez mit akar?
A bintubár, tehát... A csokoládé készítők alapvetően, akik nagyjából, vagy olyan vállalkozások, akik csokoládéval dolgoznak, a világon nagyjából 90-100 000 vállalkozásra tehető azon vállalkozások száma, akik bármilyen szinten, de kapcsolatba kerülnek a csokoládéval. Ez azt jelenti, hogy egy csokoládé készítő, egy cukrász, egy étterem séfje, egy szálloda séfje, aki mondjuk az étteremben valamilyen csokoládés desszertet készít, ők úgy kerülnek kapcsolatba a csokoládéval, hogy csokoládé alapanyaggyártó vállalatoktól vásárolnak pasztilla formában ilyen
igen,
kis lencsra,
rozsékat, igen,
jellegű termékeket, alapanyagokat. Ezeket ugye felolvasztják, és a saját kreativitásuknak megfelelően készítenek belőle valamilyen csokoládé terméket, mint ahogy tettük ezt mi is az elmúlt mondjuk 13 évben, vagy 16 évben most már. És itt valamilyen szinten korlátozottak a ti lehetőségeid, mármint csokoládé készítőknek.
Mert milyen...
Gyakorlatilag mindenki ugyanazon alapanyagok választékából tud csemegézni. Persze vannak különböző minőségi szintek, vannak különböző gyártók, Franciaországban, Belgiumban, Svájcban, Spanyolországban sok helyen, de a nap végén elmondható, hogy mindenki gyakorlatilag ugyanabból a halmazból tud csak meríteni. Az első 7-8 évünk rendkívül intenzív volt termékfejlesztés tekintetében. Leginkább mi francia csokoládé alapanyagokkal dolgozunk, és én 2017-18 tájékán rájöttem arra, hogy alapvetően ez valamilyen szinten a termékfejlesztés akadálya vagy korlátja, hogy alapvetően most XY cégtől, ha én vásárolok csokoládét, van nem tudom 20 féle étcsokoládé alapanyaga, abból lehet, hogy nekem csak mondjuk 14 ízlik, és abból már használunk 7-8-at, de hát mi lesz a jövőben? És ekkor kezdtem el kacsingatni leginkább abba az irányba, ami a csokoládé készítés szakmai csúcsa, hogy bintubár csokoládét készítsünk. Ez azt jelenti, hogy én nem csokoládé alapanyagot vásárolok, hanem csokoládé alapanyagot állítok elő a kakaóbabból. Én kutatom fel, keresem fel, hogy milyen kakaóbabbal dolgozom, és onnantól kezdve, hogy felkutatom ezeket a különböző termőterületeket, és beszerzem a kakaóbabot jellemzően közvetlenül a farmerektől, az ültetvény tulajdonosoktól. Persze van egy logisztikai segítség, tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Venezuelából vagy Nicaraguából közvetlenül mi hozzuk be a kakaóbabot, mert az kb. Lehetetlen kategória, de egy logisztikai partner segítségével tesszük ezt meg, és onnantól kezdve, hogy kakaóbab zsákban, jutazsákokban megérkeznek a kakaóbabok hozzánk, mi kontrolláljuk és mi felügyeljük a teljes kakaóbab feldolgozási folyamatot. Ennek köszönhetően hogy olyan alkotói szabadság van a mi kezünkben, aminek köszönhetően olyan ízvilágú csokoládékat állítunk elő, amilyen ízvilágú csokoládét csak szeretnénk. Persze ez kis túlzással, de nyilván adottak a lehetőségek, van egy eszközrendszer, ami a rendelkezésre áll, és ezen eszközrendszer megfelelő optimalizálásával és kihasználásával olyan ízvilágokat állítunk elő, amilyeneket csak szeretnénk. Ezzel teljes mértékben meg tudjuk különböztetni magunkat a többi csokoládékészítő által előállított termékek ízétől.
Előtted hazánkban valaki dolgozott már föl kakaóbabot?
Mert igen, nem vagyunk az elsők ebben.
Mert a pasztilla az elterjedt, ugye bár.
Így van. Nem mi vagyunk ebben az elsők. Vannak hazai bintubár készítők.
Manufaktúrálisak?
Abszolút, mindenki manufaktúrális szinten dolgozik, így van.
Egyébként a kezdetektől fogva ott vagytok a 13. kerületben, ugyanabban a...
Igen.
Ugyanabban...
Hát az első helyiség éppen az első emeleti társasházi lakás alatti földszinti üzlethelyiség volt, ahol elkezdődött a tevékenység. Uh-huh. Teljesen véletlenül tényleg pontosan a lakásom alatt volt lehetőség kibérelni egy üzlethelyiséget, egy 72 négyzetméteres helyiségről beszélünk, ahol 2 éven keresztül zajlott a termelés, de hát már akkor látszódott, hogy ez abszolút kicsi lesz, és láttuk azt a piaci potenciált, és azt a rengeteg érdeklődőt, aki megkeresett már nem csak a hazai, hanem a külföldi piacról is, és ekkor költöztünk át, egyébként körülbelül szerintem olyan 40-50 méterrel odébb egy jóval nagyobb, hát szerintem nagyjából 6-8-szor nagyobb alapterületű új műhelybe, amit mi alakítottunk ki, és a mai napig ott zajlik a dolog, aztán már azt is olyan szinten kinőttük, hogy visszabéreltük azt az üzlethelyiséget, ahonnan elindultunk, és mivel elég korlátozottak ott a lehetőségek a bővítés tekintetében, tehát mivel egyébként ez egy lakóövezet, ezért ipari tevékenység bővítésére nem adnak építési engedélyt, viszont van egy pár konténer, amivel ezt meg tudtuk oldani, hogy például a csomagolóanyagok egy részét, illetve a készáru egy részét ezekben a konténerekben tároljuk. A konténerek a készáru tárolása értelemszerűen át vannak alakítva, egy ilyen szendvicspanelás szigetelt, télen fűtjük, nyáron hűtjük, de nagyságrendileg 16 és 20 fok közötti hőmérséklet tartományban tároljuk mondjuk ott a készárut.
Azt szoktam mondani, hogy én makrobiotikailag determinált vagyok a csokoládéfogyasztásra, mert hogy az édesapám családja gánai, és ugye évtizedeken keresztül, sőt nagyon hosszú időn keresztül Gána volt a világ első kakaótermelő országa, aztán később elefántcsontpart átvette, aztán Gána megint visszavette, és most már jó ideje Dél-Amerika országai vették át, csak mert említetted, hogy közvetlenül a termelőktől szerzett be ezeket a, szerzett be az alapanyagot, tehát a kakaóbabot. Ez csak ez a két ország, amit említettél, Venezuela és...
Nem, öt országgal dolgozunk, és ez négy ország hat termőterületével dolgozunk most per pillanat. Leginkább Dél-Amerika, Közép-Amerika az a terület, ami minket úgymond izgalomban tart, mert ez a kakaóbab eredete, innen eredeztetik ugye a kakaóbabot. Igen. És alapvetően kriolyó és trinitárió genetikai kakaóbabokkal dolgozunk, amelyek abszolút ezeknek a régiónak az eredeti termőterületei, ugye Afrikába, Gánába és elefántcsontpartra. az Amazonas vidékéről került oda egyébként a spanyol-portugál hódítóknak köszönhetően az 1500-as, 1600-as években, és ott terjedt el, az egy leginkább egyébként forasztero típusú kakóbabok terjedtek el. Nem véletlenül dolgoznak a nagyipari gyártók ezzel a kakóbab típussal.
Bocsánat, mert... mi a különbség a három közül, amit említettél?
Ez mind genetika, tehát ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az almában is vannak különböző, meg a paradicsomban, meg a mangóban is különböző fajták. Ezek mind különböző ismérvekkel rendelkeznek, különböző ízvilágokat, aromajegyeket hordoznak magukban. A forasterót azért kedvelik például, mert viszonylag nagy a termés hozama. Cserébe viszont nincs túl gazdag ízvilága. A criollo, meg a trinitario, azok alapvetően, és van egy nacionál típusú is, egy negyedik, ami csak és kizárólag Ecuadorban terem, de a trinitario és a criollo sokkal gazdagabb ízvilággal rendelkezik, sokkal izgalmasabb ízjegyek találhatóak meg ezekben a kakóbabokban, viszont sokkal, de sokkal kisebb a terméshozama ezeknek a kakófajtáknak, sokkal érzékenyebbek a időjárás viszontagságaira, sokkal nagyobb munkát, odafigyelést érdemelnek, vagy igényelnek, mint mondjuk egy forasztero típusú kakóbab.
És az említett dél-amerikai, közép-amerikai országok közül